Egy hetre, tehát a teremtés történetben olvasható uralkodásra felszólító parancsal foglalkoztunk. Nincs könnyű dolga az embernek, ezt már megállapítottuk a múlt héten is, amikor az uralkodásról kell beszélni, vagy együtt gondolkozni, mert roppantul terhelt kifejezés ez. Pedig nem lehet a létezés, és egyáltalán a földi élet értelmét megértenie gondolat nélkül, ebben megállapodtunk már a múlt héten is. Hiszem, hogy az egyik legfontosabb gondolat, ami megkülönböztet minket az állatvilágtól, minden más földi teremtménytől, az éppen az, hogy képesek vagyunk és alkalmasak az uralkodásra. Rajtunk kívül egyetlen teremtmény sem uralkodik ezen a földön. Az emberen kívül semmilyen más élőlény nem képes erre. Minden más élőlényt rajtunk kívül a belé ültetett programok, amit nevezhetünk ösztönnek, hajt. Éppen ezért nem tud más tenni, semmilyen más élőlény, mint engedni az ösztönnek, a létfenntartás, a szaporodás ösztönének. Az ember képes az uralkodásra, és igen, ebben benne van az is, hogy képes az ezeken, az ösztönökön való uralkodásra is. Ami miatt azonban az uralkodás gondolata teljesen értelmetlenül cseng, az az, hogy az emberiség döntő része pont az ellenkezőjét tapasztalja folyamatosan, ahelyett, hogy ő uralkodna, rajta uralkodnak. És éppen ezért kellemetlen ezt a szót még csak meghallani, hogy uralkodás, vagy hogy uralkodnunk kellene. A tényállás tehát a következő, arra lettünk teremtve, hogy uralkodjunk, ennek ellenére rajtunk uralkodnak. Nem feltétlenül kell itt mindig személyre, vagy valamilyen látható hatalomra gondolni. Éppen ezért olvastam föl a bűneset történetét, amiben ott volt az a három igen jellemző gondolat, ami elképesztő módon tud az emberen uralkodni. Ugye, hogy is olvassuk? Azt mondja, hogy kívánatos volt az a fa. Azt mondta, hogy csábította az a fa. Az okossá létel gondolata csábította az embert. Amikor tehát uralkodnak rajtunk, akkor én azt gondolom, inkább elsősorban ezekre kell gondolnunk. És ezek miatt nem szeretünk mi foglalkozni ezzel a gondolattal, hogy uralkodni kellene. A bűneset történetéből látjuk, hogy a probléma azzal kezdődött bizony, hogy az ember önmagán sem tudott uralkodni. Ugye erről beszél a teremtés történet folytatásában, a bűneset történetében a Biblia ezekkel a csodálatos képekkel és szimbólumokkal. Hangsúlyozom, hogy ezek képek és szimbólumok. Az akkor élt, a több ezer évvel ezelőtt élt ember szavai, képei, szimbólum képei arra, hogy mi történhetett az emberrel, amiatt megromlott a világ. Az ember nem bírt uralkodni magán. Ezt írja le a bűneset történetékor a Biblia. Az ember nem bírt uralkodni magán, mert a csábítás olyan ígérettel kecsegtetett, ami felülírt mindent. Hogy is szólt a csábítás? Olyanok lettek, mint az Isten. Hát bizony, mekkora csábítás ez a mindenkori embernek. Istenné lenni, vagy Istent játszani családban, munkahelyen, baráti körben, a szomszédok között. Pedig emlékezzünk csak, mit mondott Isten? Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Valójában tehát olyan dologért adta fel az ember magát, ami magától megvolt. Csak hogy eredetileg ezt, ami magától megvolt, ezt kaptuk. Ajándékba kaptuk. Az Istentől kaptuk azt, hogy hozzá vagyunk hasonlóak. És az ember már csak olyan lény, testvérem, hogy ő inkább szereti megszerezni a fontosnak vélt dolgokat. Ha kapom, az nem jó. Ha meg tudom szerezni, az jó. Miért is? Mert akkor meg tudom mutatni, hogy itt vagyok én a saját életem történetében. Itt vagyok én, nézd, aki megdolgoztam, megküzdöttem, megvettem, kiérdemeltem, vagy bármit csináltam, és ezáltal így megszereztem, és ezáltal tehát van jogom uralkodni azokon a dolgokon, amik körülvesznek. Na, itt érthető meg ez az egész uralkodás problémakör a legjobban. Mi emberek afelett szeretünk uralkodni, amit mi szereztünk meg, Holott az isteni terv szerint afelett kellene uralkodni, amit ajándékba kaptunk. Itt bicsaklott meg az emberiség történelme. Mert hogyha valamit ajándékba kapsz, akkor el kell ismerned, hogy valaki gondolt rád. Ha valamit ajándékba kapsz, el kell ismerned, hogy valakinek eszébe jutottál, hogy valaki számára fontos vagy, hogy valaki szeret téged, ezért megajándékozott. És ebben már benne van. Valamilyen úton, módon, szinten, de benne van az, hogy nem tettem érte semmit. De én szeretek tenni. Én szeretek küzdeni, én szeretek harcolni, én szeretek belefeszülni, ha kell belerogyni az életbe, csak hogy utána el tudjam mondani, hogy én. Szóval, hogyha ezt a gondolatot megértjük, akkor nem marad más, mint kimondani, egyedül egy dolog van az élet, egyedül egy dolog van, amit kaptunk, és ez nem más, mint az életünk. Na, ebben mindnyájan közösek vagyunk. Attól a ponttól kezdve szétválnak történeteink, hogy erre a földre születünk, de ebben az egy dologban közösek vagyunk. Az életünket kaptuk ajándékba. Semmit nem tettünk érte. Ki nem érdemelhettük, meg nem érdemelhettük, fizetni nem fizethettünk érte. Valószínű még csak az sem történt, hogy onnan föntről valahol a létezés tökéletességében észrevettük a szüleinket, és azt mondtuk, mi ide akarunk születni, mert ez egy olyan tökéletes pár, olyan tökéletes család. Az életünket kaptuk ajándékba. Ezért tehát, hogyha igaz mindaz, amiről eddig beszéltünk, akkor a konklúzió így hangzik, ha afelett kell uralkodni az embernek, amit kapott ajándékba, akkor nincs más feladatunk, mint uralkodni az életünk felett. No, erre a feladatra leszünk mi teremtve. Hogy megtapasztaljuk a bennünk lévő isteni erőt és hasonlóságot, amivel uralkodhatunk a saját vágyaink, álmaink, kísértéseink felett. A világ feletti uralkodás privilégiumát, testvérem, elvesztette az ember. Erről szól a bűneset története. Mert nem tudott magán uralkodni. Ezért teljesen logikus, hogy csak egyféleképpen nyerhetjük vissza a világ feletti uralmat, ha visszaszerezzük a magunk fölött való uralmat. Azzal illeszkedhetünk vissza az isteni rendbe, ha megtanulunk magunkon uralkodni. És testvérek, innentől azt hiszem érthető ez az egész uralkodásos kérdéstől, amiről már a Biblia első lapján olvashatunk. Akkor lesz miénk újra a világ, akkor tudjuk a világot Isten elképzelése szerint uralni, ha először megtanulunk magunkon uralkodni. Gondolj csak bele, mennyire logikus és kristálytiszta ez a kép, vagy ez a folyamat. Gondolj bele, nem kellene állandóan környezetvédelemről gondolkodni, meg zöld iparágakat felépíteni, hogyha tudnánk magunkon uralkodni, és csak annyit használnánk, amennyi újra tud termelődni. Gondolj bele, nem kellene kudarcból kudarcba csöppennünk telhetetlenségünk miatt, ha tudnánk magunkon uralkodni. Gondolj csak bele, nem kellene állandóan a bocsánatkérés kimondása, vagy ki nem mondása miatt örlődnünk, ha tudnánk magunkon uralkodni. Gondolj csak bele, nem kellene állandóan valamilyen probléma megoldásán gondolkoznunk, ha tudnánk magunkon uralkodni. Pénteken bementem a 8. osztályba, teljesen hétköznapi dolog miatt valamit meg akartam beszélni a 8-osokkal, a következő jelenet fogadott, kicsit sarkítok, így mondom el, 2 8-os fejlett kan egymásnak feszülve, egymással szembe, mint amikor a szarvasok megküzdenek a nőstényért, vagy nem tudom milyen példát hozza, álltak 5 centire egymásról, ordibálva egymás arcába, vörös volt a fejük az idegtől, már-már tetlegességi fajult a dolog, na pont ekkor léptem be. Rájuk néztem, megláttam őket, tényleg az első érzésem az a sajnálat volt. Gyerekek, mit játszotok ti? Aztán sikerült megakadályozni a tetlegességet, de még az egyik vatkan, jól becsapta a szekrényajtót, majd utána 5 évvel végigveregette a folyosón is a lambériát, amikor éppen levittem őket, hogy egy kicsit beszélgessünk. Mindez csak azért érdekes, mert a kiváltó annyira triviális, annyira nevetséges, annyira semmi volt, És tökéletesen megmutatta nekem azt, hogy mennyire képtelenek vagyunk uralkodni magunkon. A kiváltó az volt, hogy kikapcsolja ki a számítógépet. 2-14 éves gyerek majdnem egymásonak ment ezzel. Szóval mennyire igaz ez a gondolat, hogy ha nem tudunk magunkon uralkodni, folyamatosan kitermeljük azokat az élethelyzeteket, amikor azt tapasztaljuk, hogy valami uralkodik felettünk. Az indulataink, a gyűlöletünk, a kivagyiságunk. A cél tehát nem más, mint megtanulni uralkodni magunkon. És én hiszem, akkor tűnne el a világból az a tapasztalat, hogy felettünk uralkodnak. Mert minden, amit ahelyett csinál az ember, hogy magán uralkodna, előbb-utóbb oda vezet, hogy felette fognak uralkodni. Csak annyit kérdeztem ezzel a srácról, aki végigökötte a folyosót, hogy mondd, szerinted, ha hasonlóképpen fogsz majd a munkahelyeden reagálni egy ilyen nagyon komoly problémára, akkor mi lesz a következő mondat, amit hallani fogsz? Igen, a viszontlátással. Megéri? Nem most van az ideje megtanulni, uralkodni magadon, amikor még komoly tétje nincs a dolgoknak? Minden más, amit ahelyett csinál az ember, hogy magán uralkodna, előbb-utóbb oda vezet, hogy rajta uralkodnak. A teremtésnek azonban van egy titka. Méghozzá az, hogy minden mindennel összefügg. Lehetetlen teljes örömben, boldogságban élni, ha nem értem azt, hogy az én örömöm hatással van a másikra, és a másik öröme hatással van rá. Milyen csodálatosan beszél a Biblia az Isten egyházáról, Krisztus testéről, ahol fejről, kézről, lábról, különböző tagokról van szó, akik mind-mind együtt hatásban élnek, és ha valamelyik beteg, akkor a másik is szenved. Függünk egymástól, közünk van egymáshoz. Ezért nekem nem lehet jó, hogyha a társam szenved. Ha neki öröme van, az is hatással van rám. Nem élhetek önmagamban. Nincs emberi élet úgy, hogy csak saját boldogulásomat keresem. Mert akkor előbb-utóbb uralkodni akarok mások felett. És ennek előbb-utóbb az lesz az eredménye, hogy uralkodni fognak felettem. A vágyaim, a kísértések és rabságba hajtanak. A jó hírem azonban az, hogy képzeld, ez a kölcsönhatás nem csak ember és ember között létezik, hanem a teremtő és teremtmény között is megvan. Az emberi nyomorúság annyira meg tudta érinteni az Istent, hogy önmagát korlátozva emberré lett értünk. Krisztus történeteit olvasva egészen szívbe malkul azt, hogy mennyire kölcsönhatásban élt a világgal, az őt körbevevő világgal. Hányszor olvassuk róla, hogy könnyekre fakadt. Az Isten könnyekre fakadt, amikor látta az emberi nyomorúságot, az emberi butaságot, az emberi reménytelenséget. Olyan Istenünk van, és erről beszél a Biblia minden lapján, akit érdekel az, hogy mi van veled. Olyan Istenünk van, akire hatással van az, hogy veled mi van. Olyan Istened van, aki mindent meg akar tenni, érted, hogy boldogulj, de tiszteletbe tartja az önállóságodat. Még ha ez valójában rabság is, és nem tesz érted semmit, ha te nem kéred. A legnagyobb csoda az, hogy ha képes leszel kérni tőle, ha képes leszel elfogadni tőle, ha képes leszel Krisztust elfogadni, mint életed megváltóját, ajándékba tőle, akkor egyszer csak elkezd a világ helyreállni. És egyszer csak elkezded a helyedet megtalálni ebben a világban. Már nem mások kárára akarsz boldogulni többet. Már nem akarod mindenáron érvényesíteni az akaratodat. Már nem a földi dolgok hajszolása lesz a legfontosabb számodra. Már nem attól fogod várni a boldogságodat, amit egyszer majd úgy is itt hagysz. Mert helyére kerül minden. Minden átértékelődik, mert megtapasztalod, hogy a Teremtő Isten szeret téged. Erről szólt a Jánosi levél. Erről szólt az a felolvasott csodálatos szép mondat. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást, és vigyázz, veszélyes dolog. Mert onnantól, hogy szeret, onnantól nem fogsz többet tudni uralkodni másokon. Sőt, ahhoz kell a legnagyobb uralkodás önmagadon, hogy szeretni tudj. De pont erről beszél János a folytatásban. Isten senki nem látta. Lehet az ő létén gondolkozni, meg érveket, meg bizonyítékokat, meg ellenérveket felhozni, hogy most létezik-e vagy nem. De van egy módja, hogy te ezt meg tudod mutatni. Az, hogy te mennyire vagy képes szeretni. És ha szeretni tudsz, akkor uralkodni tudsz magadon. Kellett magyarázni egy házas párnak? Hogy mennyire kell tudni uralkodni magunkon, ahhoz, hogy szeretni tudjuk a másikat? Kellett magyarázni egy szülő-gyerek viszonyban bármelyikőtöknek is? Hogy mennyire kell tudni uralkodni magadon, hogy a te szereteted az tiszta szeretet legyen a gyereked felé, ne pedig megfojtó szeretet. Hogy ne éld át azt, hogy 100 és 1000 kilométerekre, vagy másik kontinensre költözik a gyereket, csak hogy kiszabaduljon a szereteted alól. Minden átértékelődik. Minden átértékelődik, mert megtapasztalod, hogy a Teremtő Isten szeret téged. Annyira szeret, hogy döntésed nélkül nem avatkozik be az életedbe. Hol van a mi szeretetünk ettől? A mi emberi, gyenge kis szeretetünk ettől? De ha megtapasztalod, a helyedre kerül. És helyére kerül benned ez az egész uralkodás kérdés. Akkor egyszerre csak elég lesz az, amit van. Akkor egyszerre csak lesz időd már szeretni magadat is. Csak így indul el szép lassan az élet a boldogulás útján. Nincs más lehetőség, mint elfogadni azt, amit ajándékba kaptál. Elfogadni az életedet olyannak, amilyen. És miután elfogadtad, megtanulni szeretni, és nem uralkodni másokon. Nincs más út. Nincs más lehetőség. Nincs olyan, hogy egy kis isteni bölcsesség, meg azért egy kis emberi rafkó. Nincs olyan, hogy vasárnaponként Istenre figyelek, hétközben pedig a saját gondolataim szerint élek. Dönteni kell. Mert a tét élet és halál. Uralkodás mások felett, vagy uralkodni magam felett. Szeretni, vagy okoskodni. Nincs más út. Amikor a spanyol felfedező Cortez megérkezett Amerikába, a mostani Veracruznál szállt partra, első dolga volt felégetni a hajót. Majd odaállt az emberei elé, és ezt mondta, nincs visszaút, nincs harmadik út. Vagy harcolunk, vagy meghalunk. Nincs más alternatíva. Nincsenek kifogások. Nincsenek kibúvók. Vagy megtanulunk szeretni, és élünk. Vagy csak uralkodni fogunk, és belehalunk. Ez a tét